Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Ajai László. Hétfői adásunk témája: interjú a konzisztóriumon résztvevő Erdő Péter bíborossal, esztergom budapesti érsekkel. A jövő évben esedékes pápalátogatás során a legnagyobb megerősítést az ifjúság kívánná. Nagy szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában Erdő Péter bíboros atyát, aki a szombati napon bíborosi konzisztóriumon vett részt. Bizonyára ez már a sokadik alkalom. Mit jelent egy régóta működő bíborosnak újabb bíborostársakkal találkozni, illetve jelen lenni az ő kreálásuk, azaz megszületésük alkalmával?
19 év alatt elég sok ilyen alkalommal vehettem részt. Kétségtelen az, hogy korábban nagyobb divatja volt annak, hogy néhány nappal akár előtte is összejöttünk, és a szinódusi aulában a Szentatya által megjelölt kérdésekről valakinek az előadását meghallgattuk, hozzászóltunk, esetleg a Szentatya is részt vett ezeknek a beszélgetéseknek egy-egy részén. Utána következett aztán az ünnepélyes kreáció, amikor az új bíborosok tényleg megkapták a pápától a birétumot és azt az okmányt, amely kijelöli a címtelenséget. Templomukat. Ezzel a kettővel lépett hatályba a kinevezésük. Természetesen nem szükséges az, hogy a kezébe vegye a bíboros az okmányt, lehet olyan is, mint ami történt szombaton, hogy egy afrikai bíboros atya közben rosszul lett, és a szívével kórházba szállították, de a pápa kihirdette, tehát mostantól kezdve teljes jogú bíboros, annak ellenére, hogy magán a szertartáson személyesen nem vehetett részt.
Ferenc pápa ez év, május 29-én, vasárnap, egy Regina Czőli imacsak alkalmával jelentette be, hogy a mostani szombati nappal terv szerint akkor 21 bíborost kreál. Ez a bejelentés még nem ad érvényességet, ugye?
A bejelentés még nem, de amikor átadja a kinevező okmányt a meghatározott titulusra, ez teszi az embert a római klérus tagjává, azaz bíborossá, hiszen szimbolikusan mindannyian a római klérus tagjai vagyunk, a három rend, a püspöki, a presbiteri és a diákonusi mind valamiképpen Róma városához kötődik történelmi szimbolikájában. A valóságban persze a bíborosok nagy része szétszórva a világ különböző egyházmegyeiben működik.
A címtemplomnak a kijelölése az a Szentatya önálló feladata, vagy pedig egy megegyezés történik a kijelölt bíboros és a Szentatya között?
Nem, a Szentatya önálló feladata. Az előkészítés során esetleg a bíborosi testület dékányával vagy másokkal lehet konzultálni, aki valamilyen templomot különösen szeretne, ezt kifejezheti, de egyáltalán nem biztos, hogy ténylegesen azt jelölik ki a számára. Vannak néha tradíciók, hogy ahhoz a nemzethez, vagy ahhoz az egyházmegyéhez, ahonnan ő jön, különösen kötődik egy templom, ilyenkor nagyobb az esélye annak, hogy ezt jelölik ki, ha éppen szabad. Ugye gyakran előfordul az is, hogy akár a létszám túllépése miatt, hiszen a 80 éven felüli bíborosok is megtartják a címtemplomukat, tehát előfordulhat az, hogy újabb templomot is ki kell jelölni, esetleg olyat, amelyik még eddig nem volt címtemplom. Ilyenkor azt mondják, hogy pro hac vice, erre az alkalomra ezt is címtemplomnak jelölik ki.
Van egy ünnepélyes szava ennek az aktusnak, bíborosok kreálása. Mit akar mondani ez az erős szó? Kreálja, azt jelenti magyarul, hogy teremteni.
Ez által válik bíborossá az illető. Tehát természetesen az előzetes kihirdetés az már nagyon sok mindent jelent, de még a teljes jogkört nem.
Közismert a jelentés, a szimbolikája a piros színű ruhának, amibe beöltözve már így jönnek meg a kreálandó bíborosok, aminek a jelentés a régi hagyomány szerint.
Ugye erről volt szó, hogy magában az üdvözletben is, hiszen az új bíborosok nevében valaki, általában a legrangosabb, meg szokta köszönni a pápának a kinevezést, és szombaton a megköszönő beszédben is szó volt róla, hogy hát vérünk ontásáig kell hűségesnek lenni a katolikus egyházhoz és a pápához.
Ez sajnos az utóbbi időszakban egyre erősebb valóság, nem kifejezetten bíborosok esetében, hanem nagyon sok keresztény ember esetében is. Ha nem is kifejezetten a saját életről van szó, mégiscsak jelképesen a rábízott részegyház keresztényei veszélyeztetettségét öltetik magukra, szívben legalábbis a bíborosok. A világ nagyon sok térségében keresztényüldözés folyik.
Ez így van, sajnos, és majdnem azt lehet mondani, hogy bizonyos vonásaiban ez egy globális folyamat. Tehát nem csak elszigetelt jelenségekről van szó. Persze egyik-másik országban véresebb vagy gorombább ez az eseménysor, másutt esetleg a laikus észre sem veszi rögtön, hanem a diszkriminációnak és más olyan jelenségeknek a köntösében bújik meg, amiket ha összeadunk, akkor derül ki, hogy tulajdonképpen elnyomásról van szó. Jó magam meg szoktam különböztetni az üldözést az elnyomástól. A nyugati testvéreink, akik nem nagyon élték át, ezt a kettőt összemossák. Én azt mondom, hogy az üldözésnek azért a direkt célja általában az, hogy szűnjenek meg létezni a keresztények. Az elnyomás az egy hosszabb távú dolog, ott lehet szó arról is, hogy ne legyenek egyenjogúak, csökkenjen a számuk, stb., de nem az azonnali megszüntetés. És mi tapasztaltuk azt, hogy elnyomás körülményei között, ha nem is kellemesen, de lehet élni. És bizonyos szempontból az egyház működésében, hát ennek is vannak értékes tanulságai.
Visszatérve a címtemplomokhoz, amikor kap egy új bíboros egy római vagy Róma környéki címtemplomot, van-e neki ezzel kapcsolatos kötelessége, feladata?
Hát esetleg annyi, hogy a templom birtokba vételet címén ott egy szentmisét kell tartani valamikor, nem sokkal, tehát néhány héttel, hónappal a kinevezés után. De például olyan, hogy ő anyagilag járuljon hozzá a templom fenntartásához, ilyen kötelezettsége nincs. Persze, ha megteheti, ez egy nagyon szép gesztus, és nyilván a helyiek ennek igencsak örülnek, de hát tudják azt, hogy a világon nagyon sokféle helyzetben élnek bíborosok, és nem várják azt el, hogy mindenki ilyen módon is hozzájáruljon ehhez.
Gyakorlati az, hogy a bíborosok Rómába érkezvén azért rendszerint, amennyire már tehetik, felkeressék a címtemplomaikat.
Attól függ, mennyi idejük van, és hol van a címtemplom. Na most jó magam, például most voltam tegnap a Santa Balbinában, csak sajnos ott most építkezés van. Tehát olyan rossz az állaga a templomnak, hogy be kellett belülről állványozni, és ezért csak egy mellékoltárt lehet használni, meg a belépéskor az átriumhoz van egy szobor kitéve, és hát ott imádkoznak a hívek, de gyakorlatilag a templom teljes használata az nem lehetséges. Ebben nagyon sok akadály van, egyrészt a műszaki állapot, ugye belülről gyönyörű ősi gerendázat tartja a tetőt. Bele van vésve, hogy 1488, tehát utoljára akkor helyezték el oda a fagerendákat. De azért az érthető, hogy ennyi idő alatt sok gerenda tönkrement, és ezzel nem lehet viccelni, mert ha egy fagerenda szivacsossá válik, vagy összeomlik, akkor leszakad a gyönyörű bazilika stílusú templomnak a teteje. Tehát itt most komoly munkák vannak, de mivel több tulajdonosa is van az ingatlannak, tehát még jogilag sem egyszerű annak az eldöntése, hogy egy felújításban kinek milyen szerepe legyen.
A bíboros kreáláskor a Szentatya a kreálandó fejére helyezi a birétumot. Ennek a szimbolikus gesztusnak van-e valamilyen jelentése?
Hát, régen azt mondták, hogy a bíborosi kalapot teszik a fejére. Ez volt a bíborosi ruházatnak a legsajátosabb darabja. Tehát a bíborosi birétum az azt jelenti, hogy már teljes joggal bíboros az illető.
A kreáláskor a Szentatyától kapnak az új bíborosok egy gyűrűt, ami nem azonos a szokásos főpásztori halászgyűrűvel. Ennek mi a jelentése a bíborosok számára?
Hát először is a püspök szenteléskor is kapnak az összes püspökök egy gyűrűt, de való igaz, hogy a bíborosok esetében azok is megkapják ezt, akik nincsenek püspökké szentelve, vagy 80 évnél idősebbek, és már nem is akarják felszenteltetni magukat. Na most ennek is a római egyházzal való kapcsolat a jelentősége, és a gyűrűnek a formája az körülbelül megmutatja, hogy kit mikor neveztek ki bíborossá.
Tehát a gyűrű formája változik?
Természetesen változik, ennek évjárata van szinte, úgyhogy olyan, mint az autók rendszám táblája, hogy ebből következtetni lehet arra, hogy kit mikor neveztek ki.
En a konzisztóriumnak első feladata volt új bíborosok kreálása. A másik feladat pedig két boldog kanonizációjáról döntött a bíborosi testület. Hogyan zajlik egy ilyen döntéshozatal?
végül is ez szentéavatás, és véleményem szerint ez megtörtént. Tehát a pápa a mi jelenlétünkben kihirdette, hogy ez a két személy most már az Olyan Szent Egyház szentjei közé tartozik, és októbertől kezdve ünnepelni lehet őket. A történelmi hagyomány az a 12. század vége óta körülbelül, hogy a pápa inter fratres megbeszéli, megtanácskozza, hogy kit avat szenté. Az inter fratres azt jelentette, hogy a bíborosokkal. Na most jelenleg is van ennek egy maradványa, amire a szöveg utalt, hogy tudnilik a boldogok szentéavatása előtt körbe küldenek a bíborosok között egy kérdőívet, információkkal a személyről, esetleg a csodákról, amelyek történtek a közbenjárására, és azt kérdezik, hogy megfelelőnek, időszerűnek tartja-e, helyesnek tartja-e, hogy az illetőt a szentek sorába iktassák. Most erre a körkérdésre adott válaszok már ilyenkor földolgozásra kerültek, tehát a pápa nem ott kérdezi meg a kihirdetés előtt a helyszínen, hogy beleegyeznek-e, vagy egyetértenek-e vele a bíborosok, hanem a nagy körkérdésnek a lezárta után kerül sor erre az ünnepélyes cselekményre.
Köszönöm. Másik téma. Novák Katalin csütörtökön járt a Szentatyánál, pápai audiencián, és kérdésére a Szentatya megerősítette, hogy szándékában áll 2023-ban Magyarországra látogatni, ezt már több alkalommal kinyilvánította. Jelentheti ez valamilyen készülődés, konkrétabb előkészületet Magyarországon, jelesen Budapesten?
Mindenképpen jelent, hiszen a püspöki kar, jó magam is, meghívtuk a Szentatyát írásban is, nem csupán ő jelezte, hogy szívesen jönne, és ezen túlmenően úgy tudom, hogy a miniszterelnök úr is meghívta, amikor Rómába látogatott. Tehát most az, hogy a köztársasági elnök asszony is egy írásbeli meghívást adott át, hát ez teljessé tette ezt a képet, a Szentatya írásban még nem válaszolt. Itt nagy kérdés az, hogy mikor tudna jönni. Ugye mi azt javasoljuk, hogy húsvét után a tavasz második felében jöjjön, mert akkor már az éghajlati viszonyok olyanok, hogy akár szabadtéri rendezvényt is nyugodtan meg lehet tartani. Természetesen különböző lelkipásztori hangsúlyok lehetségesek, sokan Magyarországról, ugye nagy az érdeklődés, nagy a szeretet a Szentatya irányába, tehát katolikusok és nem katolikusok, szerzetesek és világiak meghívták, hogy jöjjön el hozzájuk. Na most nyilván ezt mind nem fogja tudni teljesíteni. Nekünk püspököknek a megbeszéléseink alapján úgy tűnt, hogy talán a legnagyobb megerősítést az ifjúság kívánna, és ez lehetne az egyik központi téma, vagy a központi téma. Ugye gondoljuk meg, hogy most 30 éves a Pázmány Péter Katolikus Egyetem. Ugye a rendszerváltozás után nyílt meg ez a lehetőség, először a püspöki konferencia adta ki az alapítólevelet, majd évekkel később a Szentszék is. Pápai alapítású katolikus egyetem egy ilyen találkozás a fiatalokkal, az oktatói karral is nagyon nagy élmény és nagyon nagy megerősítés lenne. Csak hogy időközben alakult még két másik katolikus egyetem is, ezeket a helyi püspökök alapították, de jelentős intézmények. Az egyik az Egri Eszterház Károly Egyetem, a másik pedig Szegeden működik, ugye Gál Ferenc nevét viseli. Ezért én azt hiszem, hogy nagyon szép lenne, hogyha az ifjúsággal ezeken a helyeken tudna találkozni, de erre semmiféle konkrét válasz nincs, hiszen még arra sem válaszolt Róma, hogy mikor tudna jönni a Szentatya, sőt, még az sincs rögzítve, hogy pontosan hány napot tudna Magyarországon tölteni. Tehát nyilván konkrét programtervezésről akkor lehet szó, ha tudjuk, hogy mikor és meddig tud Magyarországon lenni.
A Szentatya Orbán Viktor fogadásakor ez év májusában örömmel emlékezett a magyarországi látogatására, amikor részt vett az eukarisztikus kongresszuson. Ez tavaly szeptember 12-én történt, azóta majdnem egy esztendő telt el. Hogyan lehet visszatekinteni erre közel egy esztendőre?
Nagy örömmel. Én azt hiszem, hogy sokak lelkében, még nem katolikusoknak a lelkében is mély nyomot hagyott a kongresszus. Sok eseménye, sok üzenete van. A nagy fáklyás körmenet az oltári szentséggel szombat este és a pápai mise a Hősök terén, azt hiszem, hogy mindenkinek, aki részt vett rajta, egy olyan emléket hagyott, hogy itt több volt, mint egyszerűen egy hívő tömeg, itt több volt, mint valami tömegpszichológiai jelenség, itt a Szentlélek működött köztünk egy különleges formában. Tehát ha ahol ketten vagy hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok közöttük, hát ha 200-300 ezer ember jön össze az ő nevében, még inkább érezhető formában van itt köztünk. És azt, hogy mindez az eukarisztia körül, Jézus Krisztus személye körül gyűlt össze, ez teljesen egyértelmű volt, ez nem egy puszta folklorisztikus esemény volt, nem is valamiféle komerciális rendezvény, és ez azt hiszem, hogy a résztvevőket hosszú időre megerősíti. Például nagyon sok helyen megmaradt az egész napos, vagy legalább több órán át tartó szentségimádás. Azután nagyon fontos gyümölcse ennek a kongresszusnak, hogy plébániákon, egyházi közösségekben azokat az előadásokat, tanúságtételeket, katekéziseket, amik ott elhangzottak, ugye most már nyomtatásban is megvannak, megbeszélik, feldolgozzák. Tehát az üzeneteket, amelyek a világegyház egészéből érkeztek, próbáljuk a saját közösségeinkben életre váltani. Ez is fontos érték. A harmadik, amire pedig azt mondanám, hogy szinte az eukarisztikus kongresszus maradandó gyümölcse, hiszen mindenütt szokás egy ilyet megnevezni, vagy akár létesíteni is, ez nálunk a Bízd rá magad internetes szolgálat. Ez pedig egy olyan lehetőség, hogy a családi életnek, a személyes életnek, bármilyen nehézségével, problémájával katolikus szakértőkhöz, katolikus segítő csoportokhoz lehet fordulni. Legyen az a párválasztás, legyen az a párkapcsolati nehézségek. Internet segítségével lehet megtalálni, hogy kihez, de utána a személyes kapcsolat is létrejön. Tehát ezt ezrek és ezrek keresik föl. Házaspárok megerősítése, volt külön egy ilyen nap, azt gondolták, hogy majd ezren jelentkeznek, sokkal többen. Tehát nagyon fontos az, hogy beteg gyerek van a családban, autizmus a családban, idősek a családban, munkahelyi nehézségek. Tehát nagyon sokféle dologban kell szakértő, és fontos az, hogy megtaláljuk azokat a hívő, hiteles, színvonalas szakértőket, akik ilyenkor segíteni tudnak. Tehát ez egy bővülő hálózat, és most már azt hiszem az ország minden részéből elérhető. Elindult egy folyamat, hiszen maga Ferenc pápa ajánlotta azt, hogy ne csak a felbomlott házastársi együttélések után az újraházasodottakat segítsük, hogy találják meg esetleg azt, hogy érvényes vagy nem érvényes volt az előző házasságuk, hanem akiknek a házassága most van éppen szakító próba alatt, nekik segítsünk, hogy megőrizhessék a hűséget és a házasságot, meg a családot. Tehát azt hiszem, hogy ez egy válasz kíván lenni erre a felszólításra is.
Hamarosan szeptember, indulnak a szemináriumok. Hogyan áll a Magyar Egyház a hivatásokkal? Akár az egyházmegyei szemináriumokra gondolok, akár a szerzetességre, akár a férfi, akár női oldaláról.
Tehát ugye nyilván a évenkénti statisztika az körülbelül őszre válik világossá, mert nem csak a tavaszi határidőre, hanem még a nyár folyamán is vannak, akik elhatározzák magukat és beadják a jelentkezést. Persze, aki már nyár végén jelentkezik, ott megkérdezem, hogy hol próbálkozott előtte, hogy oda nem vették föl, miért pont hozzánk jön, főleg ha távoli településről jön a jelölt. De ezzel együtt én azt hiszem, hogy a jelentkezések számában majdnem mindenütt nehézség van, tehát kevesen vannak az új hivatások. A papszentelésekkel viszonylag az idén a mi egyházmegyénkben elfogadható a helyzet. 4 szerzetes papot szenteltem, most a távollétemben még 2 szentelt Cserháti püspök atya, szenteltem 3 papot az egyházmegyének, ősszel szentelem a 4. Tehát lényegében azért reménykedünk abban, hogy meg tudjuk tartani a létszámunkat, vagy nagyjából majdnem meg tudjuk tartani. Ugyanakkor az új szemináriumba jelentkezők között, hát az idén 5-öt tudtam fölvenni, azt hiszem, hogy nagyon derék emberek és igazán hivatásuk van, de hát még 5-6 év képzési idő, amíg eljutnak oda, hogy ők is a szentelést kérjék.
Miborosú, hálásan köszönöm a beszélgetést, további áldott római tartózkodást.
Köszönöm szépen, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen. Az Erdő Péter bíborossal, Esztergom budapesti érsekkel készített stúdió beszélgetésünket hallották. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik önöktől a mai műsor szerkesztője, Vértes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Mária Rádió.
Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük. Isten jelenlétében. Varga László atya elmélkedése.
A szentek örömet